Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Megfoghatatlan kegyelem az, ami velünk történt. Hiszen a történelemnek egy pontján egyszer csak megnyílt az ég, ami nem nyílt meg sem átokra, sem imára, mert az embernek nincs hatalma a mennyei világot megnyitni. Az embernek nincs ereje elhagyni ezt a földet, és bejutni a te örökkévaló isteni valóságodba, az égi világnak a dicsőségébe, szépségébe. Az emberlét földhöz ragadt, lehúz bennünket a föld, lehúz bennünket a test. Minden ember szépsége, dicsősége olyan, mint a fűnek a virága. Megszárad a fű, és elhervad a virága, lehull a dísze. Életünk nem tud örökkévaló magasságokba emelkedni, itt marad a földön. De megtörtént a csoda, megnyílt az ég, és alájöttél te, azért, hogy bennünket felemeljél, lenyúltál, a magasból éltünk. Ember létünk megfejthetetlen csodája történt meg. Az emberi élet nincs többé a földhöz ragadva, nincs többé ide kötve ehhez a testhez, ehhez a világhoz, amelyeken ott van az átok sokszor. Az ember létnek kinyílt a lehetősége, hogy eléri az eget, hogy megtalálja a mennyei világ végtelen gazdagságát, csodálatos szépségét, embernek lenni. Mostantól fogva ez a dicsőség, ez a kiváltság, hogy részesévé lehetünk neked, Urunk Krisztusunk, a te létednek, a te életednek, a te halálodnak, a te feltámadásodnak, a te dicsőségednek. Ez a csoda, ami keresztény létünknek az egyetlen értelme te vagy. Áldunk téged ezen az estén, és kérve kérünk, hadd nyíljon meg az ég ma este is. Nyisd meg fölöttünk, szent lelked által, és nyisd meg bennünk a te ígéd által. Teremts közösséget a te isteni valóságod és a mi létvalóságunk között. Ebben a közösségben hadd legyünk együtt, hadd tudjunk neked örülni, hadd legyünk boldogok, hadd éljük át a te ígéd igazságát. Atyánk, Jézus Krisztusért kérünk, légy közöttünk, s áldj meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánunk közöttetek, a Máté evangélium a 6. részében, a 19. és a 20. versben van megírva, eképpen ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol tolvajok nem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Kedves testvéreim, haladunk tovább azon a vonalon, amit tegnap az ígében megnyitottam, de ez egy más vágányon megy most tovább. Ez a ma esti szolgálat. Onnan indulok ki, hogy nem olyan régen kezembe került egy tanulmány, amelyiknek ez a címe a 21. századi ember lelke. Hát természetesen, hogy mohón csaptam le rá, Kopp Mária professzornőnek a tanulmánya volt ez, és hát hogy ne lennék kíváncsi arra, hogy milyen a 21. századi ember lelke. Hát nekik predikálunk, tudni kell, kik között élünk, meg mi magunk is kik vagyunk. Ebből én néhány gondolatot idézek, és aztán haladok tovább az ige értelmezésében. Azt mondja, a magyar emberre sokkal inkább jellemző a tennivágyás, a minél jobb teljesítményre való törekvés. De ha ez a szándék nem teljesedhet ki, az egyén értéktelennek érzi magát, önképpen romlik, és ennek folyamánya a kóros lehangoltság. Figyelemre méltó, hogy a magyar népességben a világ átlagnál magasabb a kóros hangulat ingadozásra való hajlam, melynek során a lehangoltság és felhangoltság érzelmi végzetei váltják egymást. A felhangolt állapot segítheti az alkotó tevékenységet, a lehangoltság ellenben alkalmatlanná tesz a kreativitása. Ezt a közösségek bomlása során fellépő állandó feszült lelki állapotot anómiás, azaz értéket vesztett állapotnak nevezik. Mára a közösségek bomlásával az értékvesztett állapot társadalmi méretűvé vált. Ez magyarázza a magyar társadalom egészségének romlását. Ha egy társadalom megengedi, hogy fel lehessen rúgni az erkölcsi elveket és a közös játékszabályokat, akkor a pusztulás veszélye fenyegeti. Magyarországot kifejezetten anómiás, azaz értékvesztett állapot jellemzi. 2002-ben a teljes lakosság 54%-a anómiás lelki állapotban volt. Ez az aránya 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek között 74%, a csak 8 általános végzettek között 64%. A 2006-os felmérés szerint már 70%-ra emelkedett az értékvesztett anómiás emberek aránya a teljes népesség körében. Jellemzőek az anómiás állapotra az olyan mondások, hogy az ember egyik napról a másikra él. Nincs értelme terveket szőni, minden olyan gyorsan változik, hogy azt sem tudja már az ember, miben higgyen. Manapság alig tudok eligazodni az élet dolgaiban. Legkönnyebben az anómiás állapotú, az értékrenddel nem rendelkező, jövőkép nélkül szorongó, elbizonytalanodott embert lehet befolyásolni. Közel minden ötödik felnőtt az állandósult feszültség, a lelki leszakadás állapotában él. Ha az egyén bízik abban, hogy meg tudja oldani a nehéz élethelyzeteket, a vidámság és a jókedv mindkét nem esetén védő tényezők. Férfiak esetén a kedvező életminőség háromszoros. A házastárssal való együttélés és különösen a jó házasság ötszörös védelmet adó tényező. Ha a férfi hisz az élet értelmében, és biztos a munkahelye, jóval védettebb helyzetben van, hétszeres védelmet jelent a nő számára a jó család, és ráadásul egyik kapcsolatának zavarát egy másik ellensúlyozhatja. A jó házastárs és gyermek véd a kiábrándulás, a lehangoltság démona ellen, és előhívja a lelkesedés angyalát. Végül az utolsó mondat, a világ szomjazza a világosság öröm és lelkesedés hirdetőit. Kedves testvéreim, ez egy hosszabb tanulmánynak a sűrített összefoglalása, ami megdöbbentő leírása annak, hogy a 21. századi embernek a lelke milyen, vagyis annak az embernek a lelke, akik között mi élünk és vagyunk, akik számára mi jelenthetjük azt a bizonyos örömöt, vidámságot, felhangoltságot, ez lenne ránk bízva. Ez a keresztény életnek a küldetése. Na most, mindez, amint látjuk, ránk vonatkozik, kétszeres értelemben. Tudnélik, mi magunk is értékvesztett emberek lettünk. Hát, ha a kereszténységet megvizsgáljuk, akkor azt mondjuk, hogy a kereszténység, maga a keresztény ember elvesztette azokat a lelki-szellemi értékeket, amivel az élete átrendeződhet, és amivel ebben a világban só és világosság lehet. Tehát ez bennünket létünkben érint, amit ez a professzornő elmondott. Egy tudós így fogalmazta meg, a kereszténységen túllépett a világ, anélkül, hogy megismerte volna. Ez egy nagyon mély igazság. Túllépett, anélkül, hogy a létébe behatolt volna. Na de miért van ez így? Ez azt jelenti, hogy meg a kereszténység sem tudta, Most már azokról beszélek, akik benn vannak. A keresztény létnek igazi szépségét, a kereszténység igazi értékrendjét, gazdagságát megmutatni, felragyogtatni ebben a világban, vagyis mi magunk vagyunk adósai annak, hogy a kereszténységen a világ túllépett. Nem háríthatjuk rájuk a felelősséget egyszerűen, persze megvan az ő felelősségük is. Tulajdonképpen nagyon sokszor olyan a kereszténység ebben a világban, és olyan volt, mint amely a Jézus ruháját érinti csupán, kívülről, bizonyos segítségeket kérve tőle, de nem jut el a Jézussal való életközösség csodálatos, teremtő, kreatív hatású gazdagságára. Mi magunk vagyunk azok, akik alatta maradunk annak, amit kereszténynek, kereszténységnek nevezünk. Érthető tehát, hogy mi történt ezzel a világgal. Lehetne így mondani, hogy a világban lévő emberek általában az élet pereméig jutnak el. A létezésnek a belső csodáját nem is élik meg, nem is ismerik meg. Létezünk, de nem élünk. Ez jellemző a mai világra. Világunk a külső értékek vonzásában áll. Ugye, ha a reklámokat halljuk, nézzük, mert akaratlanul nézzük, kiderül, hogy ezek tele vannak féligazsággal vagy hazugsággal, és az emberek ennek a vonzásában élnek, léteznek, de nem élnek. Ugye, ilyen reklámoknál döbbenek meg, idézem, annyi a világ, amennyit beletöltesz az üvegbe, egy sörreklám. Ennyi a világ, amennyit én beletöltök. Egy másik reklám azt mondja, hogy te döntöd el, hogy mikor van nyár, megeszel egy darab balatonszeletet, és akkor nyár van. Aztán valósítsd meg magadat. Ugye, ez az általánosan ismert szlogen. Meg tudod csinálni. Csináld. Éld az életet jó ízűen. Nem megyek tovább a reklámoknál. Tulajdonképpen az történik, hogy elmegy mellettünk az élet. Elakadunk az élet külsőségeinél, ezt majmoljuk, ezt gyűjtjük, pedig hát Jézusnak a szava megállít bennünket, aki azt mondja, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de elveszti magát, vagy lelkét kár éri. A napokban olvastam egy katolikus fordításban ezt, mert ugye mi fordításunkban az van, hogy önmagában kárt val, de ez nekem roppant megtetszett, ez a kis mondat, lelkét kár éri. Mit használ az embernek? Az egész világ a lába alatt van, a kezében van, de önmagát nem találta meg. A lelkét kár éri. Ez olyan, amire oda kell nekünk figyelni, ha ebben a világban akarunk élni és szolgálni. Igen, nem jutottunk el oda, nem jutott el a világ oda, és ezért mi is felelősök vagyunk, hogy az érték az én magam vagyok, ember. Én magam vagyok. Az én életemnek, önmagamnak a megfejtése, hogy én ki vagyok, ez a legnagyobb érték ezen a világon, mert ha ezt megtaláltam, az egész világnál többet találtam meg. Azt mondja Pascal választul erre, nem tudjuk mi a test, nem tudjuk mi a lélek, mi a szellem, és nem tudjuk, hogy ezek egymással hogy kapcsolódnak, és hogy működnek. Ez egy borzalmas megállapítás. Igen, ezen el kell gondolkozni. Nem tudjuk ember létünknek a csodálatos szerkezetét, a testnek, a léleknek, a szellemnek, külön-külön a titkát, egymással való hatását. Ez szabad lenne, ezt kellene megfejteni. Hogyan találhatjuk meg? korunkban ez a legnagyobb kérdés, az élet csodáját és titkát. Hogyan jutunk el oda, ami a Jézus evangéliumának egyetlen összefoglalása, tudnélik az, hogy az élet több. Több annál, mint amit a világ nyújt, több annál, mint amit a világ a maga külsőségeiben, vagy az élet a maga javaiban nekünk kínál. Kedves testvéreim, Kolumbusz Kristóf 1492-ben indult el Amerikának a felfedezésére, és amikor Spanyolország partjainál járkált, egy táblát látott, amelyikre az volt írva, hogy non plus ultra, ami azt jelenti, nincs tovább. Kolumbusnak a lelkében feltámadt egy ellenkező igazság. Ez a tábla nem fejezheti ki azt, amit én érzek. Van tovább. És akkor elindult ezzel a gondolattal, hogy van tovább, és felfedezte Amerikát. Na most a kérdés az, hogy van tovább, több az élet. Ha ez igaz, hogy nem adhatjuk meg magunkat annak, hogy nincs tovább, itt van, ennyi a világ, ennyi az élet, amennyi előttünk van, hanem azt mondjuk, hogy van tovább, akkor a létezésnek soha nem sejtett titkaihoz juthatunk el. Nem Amerikának a felfedezéséhez, hanem a mennynek, az Isten világának a felfedezéséhez. És tulajdonképpen ez az emberi létnek a célja. Camus, a francia filozófus, azt mondta, egyetlen komoly létkérdés van, filozófiai kérdés van, ez az öngyilkosság. Tudnék, a kérdés az, hogy megéri az élet az, hogy végigéljük? Megéri az élet? Egy nagyon-nagyon komoly filozófiai kérdés, igaza van neki ebben. Tehát az ember belülről fenyegeti, ez a szó, hogy semmi, azzal, hogy elnyeljen. Ez a világunkat jellemző szörnyű veszedelem, amely megfosztja a reménységtől, az élet értelmének a megtalálásától, a kereséstől is. Gondoljunk arra, hogy a prédikátor belerendül abba, amikor azt mondja, semmi új nincs a nap alatt, minden hiába valóság. Ami van, ugyanaz, ami volt. Minden oda tér vissza, ahonnan elindult. Minden a létnek egy üres körforgása a történelemben, az életben. Új nincs. Ebből indul ki. És azután megy tovább a gondolatában. De ez egy megrázó megállapítás. Semmi új nincs a nap alatt. Mert ez igaz, akkor az egész élet értelmetlen és hiába való. Kedves testvéreim! Reményik Sándor is megfogalmazza ezt gyönyörűen, minden mint hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. Igen, persze ő eljut a megoldáshoz, de közben elmondja ezt a megállapítást, amiben hallatlan sok igaz van. Aztán számomra felejthetetlen hatást gyakorolt Novalisnak, a 17. század nagy misztikus filozófusának az a megállapítása, hogy az emberi élet kunyhóhoz hasonlít, de a kunyhónak a falán egy ajtó van, amely katedrálisba vezet át. Az ember kunyhó léte össze van építve egy katedrálissal. Életünk feladata keresni ezt az ajtót, amelyik a kunyhó létből átvezet a katedrálisba. És azt mondja, hogy sokszor egész életünk letelik, keressük, és az ajtót nem találjuk meg. Ehelyett mit csinál az ember? Kunyhó létébe minden kacatot behord. És ez jellemző a 21. századi ember lelkére. Minden kacatot kell, nem kell, viszi, veszi, vásárolja, a kunyhó létét akarja megváltoztatni, semmi nem változik. Mert változás ott történhet meg, ha az ajtót megtalálom, ami átvezet egy katedrálisba. Az emberi létnek nem sejtett isteni távlatába, beteljesedésébe. Igen, kedves testvéreim, a baj az, hogy a kereszténységből is nagyon sokszor csak a külsőt ismerjük meg, a látszatot, a hagyományt. Eljutottunk a belsőhöz, a titokhoz, a mennyei valósághoz. Azt mondja Pál apostol, hogy árnyék dolgokat ne kövessetek, ilyen parancsokat meg ne fog, meg se kóstolt, ne se illest, árnyékok mindezek. A valóság a test, azaz a Krisztus mondja, de a kereszténység vajon századokon, sőt ezredeken keresztül nem árnyékokat követett, mintha csak az Ószövetség világában élünk, és a testhez, a lét valóságához, az isteni ajándékok valóságához, Krisztushoz nem jutottunk el. Tulajdonképpen itt kezdődik a nagy kérdés. A hagyománynak, a látszatnak, az árnyéknak a világában élek kereszténységemben, vagy pedig eljutottam most már a létezésnek a csodálatos titkához, Krisztushoz, ahhoz, ami belül van, mert hiszen a Krisztus titka ott van, amikor az ember már a külsőt elhagyva megtalálja a belső szépségét az Isten világának, az Isten igényének. Ismeritek a Templomablak című verset bizonyára Zsida Jenőtől. Engedjétek meg, hogy felolvassam, és meglátjátok, hogy hogy tartozik ide. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igendelnek, kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templomablak, rácsa rozsdás, kerete málló, emit molepi, amott pókháló, sütheti napfény, sötét örökre, mint világtalan, bus világtalan, ag világtalan, huny szemegödre, de ki belép a tág iromba, boltozatos, hűvös templomba, és belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll, nézz a csodára. Színeg zengése, fények zugása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad, magasba ragad, a mennybe ragad, láng tünemény és tűzkábrázat. Ó, titkok titka! A földön itt lent belülről nézzen, mindenki mindent, szemet és szívet és harcot és békét. Áldja meg az Úr, áldja meg az Úr a belülről látók fényességét. Kedves testvéreim, ez a vers azt akarja elmondani, hogy belülről megragadni az Isten világát, magát a templomot, akkor elcsodálkozok, elámulok azon a szépségen, ami van. Kívülről nem mutat semmit. Azt mondja Stanley Jones és Krisztus a világország útján című könyvében, kereszténynek lenni csodálatos, de vallásosnak lenni nincs benne semmi csodálatos. Egy döbbenetes megállapítás. És vajon nem akadtunk el ott, hogy vallásosak maradtunk? Mert abban semmi csodálatos nincs. A vallás világa az természetes, ismert, az egész világot betölti, mindenütt volt, mindenütt van, mindenütt lesz, de a kereszténység világa, kereszténynek lenni, Krisztusban lenni, az olyan, ami minden felett álló csoda, csodálatos dolog. Keresztjén vagyok, vagy vallásos vagyok. Vallásos vagyok, vagy a hitnek a titkához eljutottam-e, belülről megtaláltam-e az egész kereszténységnek a titkát, a lényegét, magát Krisztust. Mondjuk így, fel kell tennem a kérdést, mit jelent számomra Jézus? Van-e személyes hitélményem, vagy csak sodródom a kereszténységben, a keresztény életben, az egyházban? Belülről átéltem-e Krisztust? Calvin Jánosnak, akinek a születésnapját most ünnepeljük, ezekben az években tulajdonképpen most volt vasárnap az 500. éve születésnapja, van egy gyönyörű gondolata a Szentlélekről. Azt mondja, hogy az Isten csodálatos ajándéka az, hogy nem maradt rajtunk kívül Krisztus, hanem Krisztus belül, a mi belső világunkat be tudja tölteni a Szentlélek által. Krisztus be tud hatolni az ember lét legbensejébe, létünknek a belső magvába, hogy ott hasson, ott éljen, ott legyen valóság. Ez a Szentléleknek a csodája, de ez a keresztény életnek a csodája, hogy Krisztus nem a történelem egy alakja lesz számomra, nem egy tan lesz számomra, nem egy egyházi hagyomány lesz számomra, hanem Krisztus a létem lesz, az életem lesz, benső világomba hatolva, az életemmel egy egységet alkot. Az élet számomra Krisztus, mondja Pál, mert nekem az élet Krisztus. Nem azt mondja, hogy Krisztus a vallásom, és csak azt sem mondja, hogy Krisztus a hitem, pedig ez is nagy dolog. Azt mondja, Krisztus az életem. No, valahol itt van a kereszténységnek a lényege. Ezt elmondani, hogy Krisztus az életem, hogy Calvinnak igaza volt. Krisztus, amikor föltámadott és elküldte a Szent Lelket, akkor egy olyan csodálatos létközösséget teremtett a között, aki őt befogadja, és önmaga között, hogy létrejön az a csoda, amit kereszténységnek lehet mondani, Krisztus az életemmé válik. Valóban ez történt, mert akkor ennek a világnak nem így kellene kinézni, mint ahogy az előbb megpróbáltam elmondani, és ahogy ez a professzornő az előadásában ábrázolja. Valóban Krisztus több annál, mint történelmi, vallásos személyiség, mint egy tan, mint egy dogma, mint egy egyházi állítás. Értem, hogy mi az ő halálának a titka. Tudom, hogy mit jelent a feltámadása. Ha azt kérdeznék tőlem, mit jelent az, hogy Krisztus meghalt? Mit jelent az, hogy Krisztus feltámadott? Hát ismerem azt a titkot, ami az ő halálában és feltámadásában van, amit a Heideggeri K.T. megfogalmaz, amikor azt mondja, hogy életemben és halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Egy óriási vallomás. 400 év óta semmit nem vesztett a szépségéből. Ezt elmondani, hogy a Krisztus tulajdona lettem, nem a magamé vagyok. Lemondtam az önmagomhoz fűződő tulajdonjogról, és a létemet átadtam Krisztusnak. Eközben Krisztus a maga létét átadta nekem. Mert ez egy kölcsönös kapcsolat. Kedves testvéreim, ezután jutunk el oda, amit ez a textus el akar mondani. Kincskereső ember lettem, aki gyűjtöm a kincseket magamba. Mert ha egyszer kinyílt előttem a menny, ha egyszer Krisztus a maga létével föltárult, és az én történeti létemmel egyidejű lett, ahogy Kierkegaard megfogalmazza, Krisztus nem a múltban van, nem az egyházban, nem a dogmában, hanem egyidejű lett az én létemmel. Krisztus belépett a létembe, attól fogva én kincskereső ember lettem. Elkezdem gyűjteni azokat az értékeket, amiket Krisztusban megtalálok, és gyűjtöm a kincseket, egy értékrendet hordozok magamba, kialakul az életemben egy értékrend, van egy belső spirituális léttőkém, van egy belső világom, és az állandóan nő és gazdagodik, mert hiszen a kereszténység ezen a világon azt jelenti, hogy belső világomban Krisztus titkát, Krisztus kincseit gyűjtöm. Egyáltalán van belső szobám, ahova bemegyek? Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy menj be a te belső szobádba, és nagyon érdekes, hogy itt a kamrára hivatkozni, tudnék, a zsidó háznak egyetlen zárható helyisége volt a kamra. Menj be, és zárd be az ajtót, és ott éld meg az Istennel való közösséget, mint ahogy ő megélte. Van nekünk kamránk, belső kamránk, mert hiszen ha Krisztus egyszer a létembe érkezett, akkor én ővele akarok közösségbe lenni. Na de hát az utcán nem tudok, templomba talán, igen, de ennek folytatása van. Ezt folytatni kell, mert a vele való közösség az olyan, hogy én és ő. Az ajtót bezárom. Ugye ma azt szokták mondani, hogy meditáljunk. Na most a meditáció is érték, mert megpróbálok önmagammal egy belső egységbe jutni. Ez még mindig érték, de egy lépéssel több az, amit Jézus mond. Menj be a te belső szobádba, gyűjtsd a kincseket, mert ott lehet gyűjteni. Imádkozz, az égi világ hadd nyíljon meg benned, hadd ragyogjon a Krisztus fénye, serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, felragyog neked Krisztus. Nem egyszerűen látom, hanem a Krisztus fény, a Krisztus ragyogás az életembe hatol. Belső szobára van szükségem. Ha nem tudom minden nap megélni a Krisztussal való közösséget, a kincsnek a gyűjtését, akkor az életem elárvul, szürkévé lesz. Mindaz, amit kaptam, valamikor eltűnik, mert egy állandó létközösségben lehet csak Krisztust megélni, belső szobába bemenni, gyűjteni az ő életének kincseit, az ígéinek az igazságát. Bemenni azért a belső szobába, hogy írjak, jegyezzek, gondolkozzak, imádkozzak, hogy az életemből egy darab ott legyen Krisztusban, és Krisztus egy darabja ott legyen bennem. Hát ugye, akik szeretik egymást, azok általában egy kis időt szoktak egymásnak szánni, mert különben nem megy. Na most, ha én Krisztust igazán befogadtam, és a létét megértettem, akkor kell, hogy valamennyi időt szánjak Krisztusnak az életemből, mégpedig minden nap bemenni a belső szobába, és a kincseket gyűjteni. Azt mondja Áprili Lajos egy gyönyörű versében, ködös évszak előtt, most gyűjtsd a fényt, magas hegyekre menj, hol kékebb és ragyogóbb a menny, a lelkedet csűr szélességre tárd, és kéve számra szedd a fénysugárt, azt is, amit búcsúzva ont, ha arany küllőt vet a horizont, és ott is, hol késő délutánokon még megcsendül fémsárga lombokon, sietni kell, egy nap leszáll a köd, és szűkre vonja szemhatár köröd, egy éj is jön, mely csillagfényt nem ad, évmilliókig nem lesz sugara. Vagyis, hát gyűjteni a fényt, gyűjteni, ahogy a napfényt gyűjtjük, mert nem lehet anélkül élni. Ma mondta nekem valaki, hogy nemrégen találkozott egy orvossal, aki kiment Írországba, Skóciába, remekül keresett, és azt mondta, visszajöttem, nem tudok napfény nélkül élni. Ez Magyarországon van. Ott nincs napfény. Többenetes. Na most gyűjteni a fényt, ez azt jelenti, hogy bemegyünk a fénybe egykor. De ha most nem gyűjtöm a fényt, hova megyek be? Ha bennem nincs fény, amit összegyűjtök Krisztusból, akkor hogy indulok el arra az útra, amelyikben nem viszek magammal semmit, ha nem viszek? Ha gyűjtöm a fényt, ha gyűjtöm a kincseket, akkor viszek magammal értékeket, kincseket. Kedves testvéreim, gazdagodik-e az életem naponta, növekedik-e a növekvő, gazdagodó élet? Tulajdonképpen ez a keresztény életnek a boldogsága. Ez, hogy mindig van tovább, mindig van növekedés. A belső életem mindig új fényeket, új kincseket kaphat. Gyűjtöm a kincseket, azt mondja Jézus, a mennybe gyűjtöm, de hát úgy érti, hogy a mennyire gyűjtöm, amik majd ott használhatóak lesznek, ha hiszek az örökké valóságban, ha hiszek, ha nem egyik napról a másikra élek, ha hiszek abban, hogy a létezésnek van olyan folytatása, amit Krisztus ígért, hát akkor erre el kell készülnöm. Minden nap gyűjteni a kincseket. Volt egy unokatestvérem, nagyon szégyenkezve beszélek róla, és ugye élte a maga napjait, és szemétnél szemetebb könyveket hozott, olvasta, ebbe telt az ideje, aztán meghalt. Ezért nem érdemes élni. Ezért nem érdemes élni. Anélkül, hogy készülnék a mennybe, hogy beteljesedjen az, amit Jézus adott, aki azt mondta nem tudom hányszor, hogy és örök életet adok nektek. Na de, hát az örök életnek kincsei vannak, amiket ő ad, de amit nekem gyűjteni kell. Ha én komolyan veszem Krisztust, és a vele való közösséget, akkor gyűjtöm a kincseket, mert hiszen Jézus Krisztus nem úgy vált meg engem, hogy az élet szomjamtól megszabadít, hanem pontosan fordítva, betölti az élet szomjamat. Mert ugye a buddhizmus azt mondja, hogy a vágyat meg kell ölni, öld meg a vágyat magadban, és akkor majd a nirvánába bejuthatsz. De micsoda élet az, amelyikben már nincs vágy, amelyikben megöltem a vágyat, és akkor majd beolvadok az istenségbe, elveszítve minden életvágyat. Krisztus nem mond ilyet, soha nem mondott ilyet, hanem Krisztus azt mondja, hogy az élet vágyadat felfokozom és betöltöm, és te ebben a felfokozott életvágyban és a tőlem kapott teljességben megtalálod azt, ami már ezen a földön a jövendőnek az ígérete és az álloga benned, itt van a Szentlélek, aki készít egy jövendő életre. Na de, hát akkor nekem gyűjteni kell a kincseket, ha tényleg a Szentlélek a szívembe az eljövendő életnek, a teljes váltságnak a zálloga, foglalója itt van bennem. Hát akkor hogyan élek én anélkül, hogy belső szobába mennék be, anélkül, hogy kincseket gyűjtenék? Kedves testvéreim, igen, ez az, amire mi el vagyunk kötelezve, illetve lehetőség, mert hiszen ez egy ajándék. Ugye azt mondja Jézus a samáriai asszonynak, hogy te nekem nem adsz vizet, azt mondod, hogy jössz ahhoz, hogy te én tőlem kérj. Állj meg egy pillanatra. Kérd tőlem, és én adok. Micsoda hallatlan fordulata a beszélgetésnek, amikor Jézus azt mondja, hogy én adok, én betöltöm az életvágyadat, amit kerestél, de nem találtál meg. Én adok neked élő vizet, olyan vizet, amelyikből, ha iszol, meg nem szomjúkozol, sőt, a léted egy állandó belső buzgásban, belső mozgásban lesz, egy élet mozgásban élni, amelyiket Krisztus mozdít meg bennem a Szentlélek által, és egy élet igenléssel válaszolni a Jézus szavára. Viktor E. Frank, ez a kiváló tudós, 3 évet töltött Auschwitzban, leírja a könyvében, és írt egy gyönyörű kis könyvet, 81 néhány oldalas, mondj mégis igent az életre. És ez a professzor tudós, aki Bécsben és Amerikában is professzor volt, azt tűzte ki magának élet célul, hogy aki hozzájön, azt az élet igenlésre megtanítja, hogy az ember igent mondjon az életre naponta, és keresse és gyűjtse a benne lévő kincseket. Ez az ember elmondta, hogy zsidó, hívő ember, és hogy mondott igent az életre, Istent értve. Nos, ha én Krisztust értem, akiben az Isten a maga életét nekem adta, akkor én kell, hogy életigenlő ember legyek. Kell, hogy igen tudjak mondani az életre, mert ez rám van bízva. Kedves testvéreim, igent mondani az életre, átadni ennek a világnak ezt az életigendlést, azt, hogy a keresztény életnek a titka abban van, hogy az Isten adni akar mindig, az Isten léte az adás. Azt mondja Luther Márton, mindent kirázott az Isten magából Krisztusban. Hát az Isten mindig adni akar. Én gyűjtöm ezt, amit az Isten adni akar nekem Krisztusban. Azt mondta Mélius Juhász Péter, milyen szegény lenne az Isten Krisztus nélkül. Gyönyörű mondás. Milyen szegény lenne az Isten Krisztus nélkül. És Krisztusban milyen gazdag az Isten, aki ad. És én azt, amit ad, gyűjthetem, kereshetem, mert ezen a világon már az élet gazdagságát adja, de ad még többet. Rajtam múlik, hogy mit gyűjtök be Istennek abból a gazdagságából, amit nekem Krisztusban adott, abból a boldogságból mit fogok fel, amiről tegnap megpróbáltam beszélni. Kedves testvéreim, tegyünk fel egy kérdést magunknak, és lassan végére fogok érni a szolgálatomnak. Miért vagyok keresztjén? Pár évvel ezelőtt egy könyv jelent meg a teológiai irodalomban, nagy gondolkozókat, keresztjéneket kérdeztek meg, hogy miért vagyok keresztjén. Egy néhányat elolvastam belőle. Nagyon figyelemre méltó. Erre válaszolni kell nekünk, ha keresztjének vagyunk, akkor öntudatos keresztjének kell, hogy legyünk, akik tudunk választ adni arra, hogy én miért vagyok keresztjén. Gondolkozzatok el ezen, mit írnátok fel 5 sort, hogyha valaki ezt kérdezné. Hát tulajdonképpen egyetlen szó az, hogy Krisztusért vagyok keresztjén. Egy teológus könyvet írt ezen a címen, Jézus nélkül ateista lennék. Egy nagyon merész megállapítás, de egyetértek vele. Jézus nélkül ateista lennék. Jézus nélkül az Isten titkához nem tudnék eljutni. Ha nem jutok el, akkor Isten egy fikció. De Krisztusban egészen más történt. Miért vagyok keresztjén? Krisztusért vagyok keresztjén. Ez az igazság. Csak Krisztust megtalálva találtam meg azt, ami a kereszténységnek a titka, és gyűjtöm a kincseket, az értékeket a belső szobában, egész életemben. Tulajdonképpen 2 kérdésre kell nekünk válaszolni, miért vagyok keresztjén, és miért vagyok református. Tulajdonképpen erről egy másik előadást kellene tartani, mert hiszen nehezen fér bele mindaz, hogy erre a 2 kérdésre választ adjak, de egy nagyon rövid választ azért hadd adjunk rá. Azért vagyok református, mert nagykorú ember lettem, mert nem az egyház közvetíti nekem az üdvösséget és Krisztust, hanem közvetlenül megtalálhatom Krisztust. És az, hogy nem az egyház függvénye vagyok. Ugye Luthernek ez volt a nagy műve, hogy közvetlenül megtalálta az Isten Krisztusban, és ezt írta az ászlajára. Ez református létemnek az értelme. De viszont ebből az következik, hogy közvetlenül kell olvasnom az írást és értenem. Nagykorú ember akkor vagyok, ha a Bibliát értem és olvasom. És ugye Luther Márton szenvedélyesen 11 hét alatt lefordította az Új Szövetséget, mi 7 évig dolgoztunk rajta. És a 10. évben volt, amikor megjelent. 7 a Magyar Biblia Fordító Bizottság, benne voltam, végig dolgoztam. Óriás munka volt. Luther szenvedélyében 11 hét alatt az Új Szövetséget lefordította, mert azt mondta, aki keresztjén, és aki Krisztust megismeri, annak a Bibliát érteni, olvasni kell. Azt mondja Luther, hogy te vagy a pap, nem más közvetíti neked Krisztust, közvetlenül pap vagy, aki érted az Istennel való közösséget, tudod az útat hozzá, sőt, azt mondta egyszer, én vagyok a római pápa, ha én Krisztusban megkeresztelkedtem, és az övé vagyok, nincs pápa, aki fölöttem rendelkezik, aki azt megmondja, hogy mi az igazság. Hallatlan, merész gondolatok ezek, de rengeteg igazság van benne. Augustinus hogy lett hívő? Hallotta a hangot. Toll el ége, vedd és olvasd. Vedd és olvasd, és kinyitotta a Bibliát. És ott nyílt ki, hogy itt van az ideje, hogy a sötétség dolgait elhagyjuk, és a világosságba belépjünk, és attól kezdve gyűjtötte a kincseket, és maradandó értékeket hagyott nekünk, mert nagykorú ember lett, Krisztust megismerve, kincseket gyűjtött. Kedves testvéreim, az igazság, ha megragadott, akkor az írás fogjává tett engem, mint ahogy Luther azt mondta, hogy az Isten igéjének a fogja vagyok. És ha valaki meggyőz engem másról, akkor elfogadom, de az igazság, amit megismertem Krisztusban, az engem fogva tart. Igen, ennek az igének a fogja lenni, és ma már egyszerűen tudósok, történelem tudósok is azt mondják, hogy megfoghatatlan, hogy a római pápát és a német-római császárt Luther legyőzte. Hogy fogjává lett az igazságnak, és nem engedett belőle. És végül mind a kettő alul maradt, a római pápa is, és a császár is. Hogy? Istennek az igéje megragadta őt, és legyőzte, győzött. Az igazságot megismerni, hát nem lehet másként, mint hogy gyűjtöm a kincseket, magam olvasom, értem, keresem, olvasom, értem. Még utoljára egy gondolatot. Aki ma nem olvas túl a Biblián is könyveket, az keresztény egzisztenciájában menthetetlen. Én annyira megvoltam döbbenve, mikor ez a keresztény könyves volt, amelyik ott van a Nyilasmisi házban, egy pillanatra bezárt. És azt mondtam, hogy ez borzalmas. A katolikus egyháznak van két könyvesboltja, protestáns egyháznak is van egy. Ez a mi könyvesboltunk, semmi igény nincs az iránt, hogy olvassunk. Kedves testvéreim, amikor én Krisztust megismertem, 16 éves voltam, 15 éves, nagyon kevés könyv volt, ami számunkra kapható volt, de hát azt hihetetlen szenvedéllyel, mohón gyűjtöttem, olvastam. Ma százak, ezrek a könyvekből ott állanak. Valamelyik nap Nyíregyházán a könyvesboltba mentem be, van ott egy Pro Credo nevezetű könyvesbolt, csodálatos könyveknek a garmadája állott. És kérdezem a vezetőt, hogy hát viszik? Azt mondja, nem viszik. Nem olvassák. Ma az emberek nem olvasnak. Ott van a mérhetetlen tömegű könyv, de egyik értékesebb, mint a másik. Belelapoztam némelyikbe, és azt mondtam, hogy hát olvasni, olvasni. Keresztény egzisztenciámban menthetetlen vagyok, ha én nem gyűjtöm a kincseket, és nem olvasom azt, amit ma Krisztusból megfogalmaznak, mindig új és újabb. Bemenni a Nyilasmisi könyvesboltba és szétnézni, hogy mi van ott, és legalább egy-kettőt kezembe venni, megnézni, olvasni, rácsodálkozni. Több a keresztény életem annál, mint amit eddig magamba összegyűjtöttem, több. De ha több, akkor keressem, olvassam, ragadjon meg az igazságot, gyűjtsem a kincseket, mert ezért vagyok keresztény ember. Készülök a mennyre. Ha nem készülök, akkor nincs értelme az életemnek, akkor Krisztusból nem értettem meg semmit. De ha készülök, akkor azt mondja Jézus, hogy hát akkor gyűjtsétek a kincseket, de a reklámok után menjetek, amik félrevezetnek. Értékes kincsek vannak Krisztusban, a Bibliában, a mai könyvekben. Kedves testvéreim, szeretnélek rábeszélni benneteket, hogy könyveket olvasó keresztény emberek legyetek, mint ahogy Pál szerette volna Agrippát rábeszélni, hogy keresztény legyen. Azt mondja, hogy majdnem rábeszélsz engem, hogy keresztény legyek. Hát szeretnélek benneteket nem csak majdnem, hanem igazán rábeszélni arra, hogy gyűjtsetek lelki kincseket naponta, imádsággal, meditációval, befelé fordulással, Krisztusnak való önátadással, a Biblia jobb megértésével, olvasásával, és könyvekkel, amik Krisztust feltárják, kinyitják. Gyűjtsd a kincset minden nap, mert elszegényedsz, üres leszel, mert eljön a pillanat, amit menni kell, és mit viszek magammal, ha nem gyűjtöttem azokat a kincseket, amik a mennyben is kincsnek maradnak. Áldjon meg az Isten bennünket azzal, hogy tudjunk válaszolni arra, hogy miért vagyok keresztjén, miért vagyok református, mert ennek az értékvesztett világnak nem tudok szolgálni, ha én magam az értékeket meg nem találom és nem gyűjtöm, csak akkor. Pedig ezért van a mi küldetésünk, kereszténységünk. Áldjon meg az Isten bennünket ezzel a lelkülettel, amelyik felébred az álomból, és amelyik megtalálja Krisztusnak a ragyogását, fényét, és gyűjti magába azokat a kincseket, amik ezen a földön az értékrendemet meghatározzák, hogy ember legyek, és az örökké valóságba segítenek engem. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, megvalljuk előtted, hogy sokszor megszegényítettük a mi hitünket, elveszítettük a hitnek áradó, boldogító, gazdagító hatalmát, nagyságát. Bevalljuk előtted, hogy nem jelent számunkra sokszor Krisztusunk, a te létvalóságod, olyan csodálatot, aminél meg kell állni, hogy letérjeljünk, hogy imádkozzunk minden nap azért, hogy van ilyen, hogy a te életed bennünk lehet, a mi életünk benned lehet, hogy te nem kívül vagy rajtunk, hanem bennünk. Nem ápoljuk a veled való közösséget, szegényebbek vagyunk annál, mint amik lehetnénk. Nem olvassuk a te igédet, pedig reformátusok vagyunk. Nem gyűjtjük naponként az ige ismeretét létünkbe, azokat az igazságokat, kincseket, amivel meg lehet rendíteni ennek a világnak gonoszságát, mint ahogy a reformáció megrendítette. Atyánk, könyörülj meg rajtunk, áldj meg bennünket lelki megújulással, belső hitbeli gazdagodással naponta, vonj bennünket magadhoz, és egymáson keresztül taníts, gazdagíts, áldj. Áldj meg ezt a gyülekezetet, amelyik itt Miskolcon hegyen épített város világosságot hordoz. Áldj meg, hogy belőle világosság áradjon ki mások számára, az egész közösség, az egész világ, az egész társadalom számára. Áldj meg bennünket, hogy otthon családunkban is tudjunk fényt gyújtani, a te igéd világosságával tudjunk nevelni, formálni, alakítani embereket, egymást, egymással való közösségünkben. Atyánk, áldj meg bennünket, hogy Krisztusért legyünk a te követőid, a te gyermekeid, és Krisztust tudjuk követni ebben az életben, kincseket gyűjtve, a jövendőre, az örök életre készülve. Atyánk, Jézus Krisztusért kérünk, áldj meg, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána a reménységnek az Istene töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hit által, hogy bővelkedjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.